Az utolsó előadásnak a címe egyszerűen annyi, hogy a nagy történet. Szedtek, hogy rögtön az első alkalommal is beszéltem arról, hogy mire vágyik az emberi szív, érezni azt, és ugye több ilyen, nem tudom, kritériumot vagy tulajdonságot úgy meghatároztam, vagy így összegyűjtöttem. És ugye az egyik az az, hogy szeretnék egy történet a részesének lenni. Ez kihagy valahogy, tehát én is hallom, hogy nem tudok vele. Tehát vegyétek észre, akár mondjuk a filmklubnak is szerintem ez az egyik nagy, hogy egészen egyszerűen az emberi szívé éhezi a történeteket. Tessék? Van-e? Ez ilyen szaggatott előadás. Mi szépet és jót. Ugye beállt az agyhalál. Álomtündér megjelent a templom felett, és megszállta a teret. No, tehát éhezzük a történeteket, és szerintem a filmklubnak is ez az egyik nagy titka, hogy imádunk ilyen történeteket nézni. Megfigyelitek, Jézus Krisztus is előszeretettel ugye talál ki példázatokat, ami tulajdonképpen ilyen kisztorik arra, hogy valamit illusztráljon nekünk, mert egyszerűen így működik. Meg ha belegondoltok, az egész életünk is egy történet tulajdonképpen. Tehát amikor ilyen szellemi világ vagy politológiát, vagy ilyesmit, akkor hagyjuk el inkább ezt a világot valami ilyen ismeretlen terekbe, de amúgy a húsvéd életünk azok folyamatosan történeti szálak, amik egy ilyen vastagabb téllé fonódnak össze aztán idővel. Vagy amikor rákérdez valaki arra, hogy ki vagy, hogy ki vagyok, akkor ugye az egyik lehetséges válasz erre a kérdésre történetedet. Ugye ezt nevezik történeti identitás. A másik nagy változata az identitásnak az a kapcsolati identitás. Ugye erről sokat szoktunk beszélni, hogy ugye határozza meg magát, és hogy a keresztény örömhír az az, hogy mi nem az emberi kapcsolatainkba kell elsősorban, hogy meghatározzuk magunkat, hanem Istennel kapcsolatban meghatározhatom magamat úgy, hogy én az ő szeretett gyermeke vagyok, és ez az én identitásom, ez az én kapcsolati jellegű identitásom. De szerintem van egy másik identitás is, ez a történeti jellegű identitás. Vagy amikor időt szánsz egy emberre, és végig elképesztő sztorik tudnak, meg ilyen szívszaggató történetek tudnak előkerülni olyan embereknek a szájából, akikről úgy, most ez ilyen csúnya, de hogy így első látásra nem feltételeznéd, mert úgy gondolod, hogy nincs benne semmi különleges, mert olyan ránézésre is olyan átlagos, meg most úgyse értel még semmi igazi nagy dolgot, most nyilván a története is ilyen átlagos vagy középszerű. De aztán, ha úgy igazán részletesen meghallgatod a sztoriát, akkor rájössz, hogy hú, de különleges ez az ember is az egész történetével együtt. De nem csak egy személyes történetünk van, ugye ez is fontos, ezt egyre jobban kezdjük elfelejteni, hanem mindig van most ilyen földi értelembe véve azért egy nagyobb történet is, amihez az ember illeszkedik. Ugye régen mondjuk ez a nemzetnek a történelme volt, vagy mondjuk a nagy családnak a története, hogy bele tudom helyezni magamat egy nagyobb család történetbe. És óriási szükségünk van nekünk is, meg a rágmízottaknak is arra, hogy legyen egy igazi történetük, amihez igazodni tudnak, ami biztonságot ad, ami talajt ad az egy olyan történetre. És ugye ami nagyon szomorú, hogyha megfigyeljük a társadalmunkat, ahogyan így fejlődik, ebbe a szempontból fejlődés, hogy, Ugye én dolgoztam beosztott lelkészként is, én nagyon szétszórva dolgoztam, mert voltam óvodalelkész, általános iskola lelkész, meg a gyülekezetben is voltak szolgálataim, és mindez háromnegyed általános. Hagyjátok, hogy ilyen mindenhova csak sajnos egy kevés jutott. És ott ugye, amikor az iskolába szolgáltam, akkor is beleláttam pár fiatalnak a történetébe, és most nem... Ott tudom, amikor megtudod, hogy és utána volt egy másik is, de azt közben elköltözködtünk. Ja igen, mert óvodát is váltottunk. És akkor, de az is elhagyta anyámat. És akkor most egyedül élünk ketten, most itt vagyok ebben az általános iskolában, de lóg a levegőben, hogy megint elköltözünk, és akkor átiratkozom egy másikba. És akkor tudod, ezt így az ember meghallgatja, hogy ez nem egy történet. Tehát, hogy értitek, hogy egy történet az akkor történet, hogyha van valami helye. Vannak benne fix pontok, tehát, hogy értitek, egy történet mindig úgy áll össze, hogy valami fix pontnak lennie kell, mert különben csak egy káosznak a leírása. Vannak benne fix pontok, és azok változnak, meg tolódnak a történetbe, vagy esetleg kiegészülnek szálakat, de mindenképpen vannak fix pontok, meg különben mi a történet. Hát most gondoljatok el, hogy gyűrűk urába 20 percenként lecserélődik az összes szereplő. Tehát hogy lehet filmet nézni például. Vannak fix pontok. Az, hogy van kihez igazodnia, hogy szóval értitek, hogy végighallgatja ezt az ember, és legszívesen elsírná magát, mert ez így nem, ez így, nincs mihez igazodnia, teljesen össze van a gyerek zavarodva, többek között azért, mert nincs története. Az is hozzátartozik egy igazi történethez, hogy nem csak valahonnan tart, egy kiinduló állapotból, hanem valahova. És ezen belül is ugye igazán úgy szeretjük a happy endet. A számára, amik happy end-el végződnek. Ugye most elkezdődtek azok a filmek, hogy ez modellnek egy ilyen hangja, vagy akár ilyen szuperhősös filmek is, amik már ilyen alternatívok. Tudjátok, amikor a végén már nem a jó győz, meg értitek, tehát ez amikor nincs happy end, és akkor úgy azt várnád, hogy végre beülsz egy ilyen szuperhősös filmre, és akkor már legalább ott valami pozitív lesz a végén, de már ott sincs igazán. És az emberi szív erre nem rájól. Nem is tudom, hogy ez meddig fog ezt tartani. Mert ennek így nem jó sok nagy jövőt. Akkor az is hozzátartozik egy igazi történethez, hogy vannak benne szereplők, és ennek a szereplőknek valamiképp fejlődik, tehát valamiféle jelenfejlődés következik be. Tehát nem statikus, az ugye nagyon ilyen rossz értelembe vett romantikus regény lenne, amikor így tudjátok, van a jó, van a rossz, mindenki ugyanolyan, és akkor végigmegyünk a történeten. Ugye ez nem az igazi, ugye minden jó író is ugye foglalkozik azzal, hogy valamiképp valamiféle jellemfejlődést, a személyiségnek a felépülését beleillesz a történetbe, hogy ezzel is meglegyen az a hatás, hogy valahonnan tartunk valahová. És ez egyenes irányú, tehát nem egy ilyen értelmetlen körforgás, hanem ez egy egyenes irányú fejlődés valahonnan, valahová a jelenfejlődés illetően is. Ez is hozzátartozik egy igazi történethez, hogy közben mindenképpen vívjunk nehéz és küzdelmes harcokat, de ugyanakkor legalább nyomokba, vagy legalább egy ányként lehessen tudni, hogy ezeket a harcokat miért vívjuk. Tehát nem feltétlenül teljesen pontosan lehet tudni, hogy most ez a harc miért folyik, de mindenféleképpen szüksége van az embernek arra, hogy ne olyanok legyenek a harcaink, amikor így haleványlilag őzünk nincs, hogy most ezt a harcot miért folytatom. Ugye, ahogy például a gyűrűk urába is, ugye ott pontosan lehet tudni viszonylag az elejétől, hogy most ugye a sztori az arról szól, hogy a hatalom gyűrűjét visszük vissza a végzetbe. Tehát erről szól a történet. Tehát van egy alapszála a történetnek, amit lehet tudni, hogy mi adja az értelmet az egész vállalkozásnak. Szóval vágyunk arra, hogy egy nagy történet szereplői legyünk. Nekem személyesen így gyerekkoromban ezek ilyen kicsit ilyen szánalmasabb módon is előjöttek, ezeket is csak megemlíteni. Az egyik nagy film élményem, hogy ez ciki, de igaz, a három testőr. ami hát úgy tartalmilag nem egy nagy eresztés, de hogy mondjuk ilyen 8-9 évesen tudjátok egy fiúnak, hogy most ott van D'Artagnan, Porthos, Aramis, meg ott egy-két jó nő, és akkor kardozunk, vívunk, és akkor ott van a bátorság, és akkor megint tart valahonnan valahová a történet. Emlékszem, a nővérem vitt a Vörös Csillag moziba megnézni ezt a nagyívű történetet. Aztán jöttek ugye Bruce Lee filmjei, aminek a hatására elkezdtem kungfuzni. Csak egy évet jártam, úgy nem kell aggódni. És utána, aminek már úgy több értelme volt, bár eléggé posztmodern maga történet, ez a Teljes napfogyatkozás című film, nem tudom, hogy ezt láttátok-e, vagy néztétek a klubba, ez gyakorlatilag Rambo és Verlaine, két szimbolista francia költőnek a meglehetősen dekadensen sikerült pár évéről szól. Ez a sztori. És akkor ezt már ugye kamaszkoromban láttam, és ez meg ugye, hogy költő leszek. Én is egy ilyen dekadens költő leszek. Élem majd, iszunk sokat. Szóval, hogy megyünk bele. Hát azt mondom, hogy az életbe, de így a halálba. És aztán felnőttként, lehet, hogy ez is egy kicsit cikis, ugye én most próbáltam kiszámolni, hogy olyan 36 évesen láttam először a Gyűrűk Urát, és én teljesen álltam. Ez nagyon jó. Valamilyen értelemben. Tehát ez egy jó hatás, mert szerintem nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tudjátok, amikor felnövünk, akkor amit valójában nem lenne érdemes magunk mögött hagyni. Tehát a gyermeki dolgokat, ugye ezért mondja Jézus Krisztus azt, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, meg hogy csak a gyermekek mennek be az Isten országába. Ugye hála Istennek ez nem egy ilyen teljesítmény, mert ugye kegyelemből vagyunk örökbe fogadva, nem teljesítményünk miatt vagyunk mi gyermekek. De az, hogy minél jobban megéli az ember az Isten fiúi, az Isten gyermeki ényét, ugye annál jobban ugye rácsodálkozik a dolgokra. És nekem ez a Gyűrűk Ura hozta vissza így 36 évesen így az ilyen rácsodálkozás, gyermeki naivitást, a lelkesedés, hogy hú, milyen jó sztori, meg hogy én is szeretnék a részese lenni, már legalább egy hobbitként, vagy nyilván titokban Aragorn szeretnék lenni, de hogy legalább ott lehessek, meg ott sertepertélhessek ebbe a társaságba, hogy nekem is legyen egy ilyen nagy történetem. És össze rájöttem arra, hogy egyébként ez az egész tor, vagy ez a Gyűrűk Ura, ezt most értsétek, hogy ez alternatív út. Azért szeretem nagyon, ugye az Ószövetségnek ugye az a lényege, hogy van egy előtörténet, ami ilyen titokzatos, meg szimbolikus módon tulajdonképpen előre mutat Jézus Krisztus személyére. Tehát, hogy vannak először oltárok, szent sátor, templom, stb. És akkor ugye az új szövetségben kiderül, ami az Isten jelenlétének a helye, és akkor az új szövetségben meg kiderül, ugye Jézus mondja, hogy én vagyok az Isten temploma. Tehát értitek, hogy van egy ilyen külsődleges, egy ilyen formai intézmény az előtörténetben, és akkor ugye a dráma fő felvonásába, akkor meg kiderül, hogy tulajdonképpen ez róla szól. És gyakorlatilag az egész Ószövetségben így össze, vannak a profétaságnak az intézménye, és akkor kiderül, hogy Jézus Krisztus az igazi proféta, stb. Ki van ábrázolva az eljövendő Jézus Krisztus. És szerintem Tolkien, amit csinál tulajdonképpen a Gyűrűk Urába, az nem egy ilyen olcsó allegória, ezt egyébként ő is a saját művéről, hogy ez nem allegória akar lenni, hanem ez egy mitológikus történelem, csak ugye olyan sok elem van benne, ami tulajdonképpen keresztény igazságokra utal, gyakorlatilag keresztény igazságokat előlegez meg, ugyanúgy, ahogy az Ószövetség is megelőlegzi Krisztust. Ugye nyilván az Ószövetség az igazi történelem, ez pedig egy kitalált regény, de ebből a szempontból zseniális. És vegyétek észre, hogy azokban az időszakainkban, amikor mondjuk értelmetlennek látjuk az életünket, akkor a problémát azt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ez akkor áll elő, amikor így ránézek az életemre, és azt látom, hogy tehát csak a saját történeti szálamat látom, de egyáltalán nem tudom beilleszteni egy nagy történetnek a része. Tehát amikor hogy most igen, apa vagyok, vágyuk gyermekünk, átcsinálom az akadémián a munkámat, tartok előadásokat, stb. És amikor ezen a szinten az ember megfogalmazza, önmagában ennek a történetnek nincs értelme. Ennek a történetnek akkor van értelme, az én történetemnek is, hogyha ez a szintű történet, amit elmondok, hogy én mit csinálok, honnan jövök, stb. Ezt rá tudok úgy nézni, hogy ez tulajdonképpen egy nagy történetnek a fejezete, alfejezete, bevezetése, és abba illeszkedik. És amikor nem látom ezt az illeszkedést, akkor értelmetlennek látom az életemet. Amikor meg látom az illeszkedést, és rá tudok az én kis koszosszados életemre nézni úgy, hogy de ez akkor is az Istennek a része, akkor helyreáll bennem az a hit, hogy van értelme az életemnek. Mert lehet, hogy az én életem most az egész üdvtörténelemhez képest nem egy nagy fejezet, értitek? Tehát, hogy nem rólam szól az üdvtörténelem. De mégiscsak az üdvtörténelemben ott van egy bekezdés, egy mondat, egy-egy alfejezet, amiben én is ott szerepelek, és te is ott szerepelsz. És ott vagy abban a nagy történelemben, amit az Isten ír. És az örömhírnek ez az egyik megfogalmazás, az egyik lehetséges megfogalmazás, hogy tulajdonképpen az egész világunk arról szól, hogy az Isten egy óriási történetet visz végbe a világ történelembe, az ő missziójának a történetét, ami arról szól, ez olyan, mint egy dráma. Ugye ott van az első felvonás, és az első felvonás akár filmben, akár a színházban mindig egy olyan jellegű, ami így fölfesti a színt. Fölfesti a helyszínt. Ugye ez a teremtés. Ugye, ami így kiosztja, ki hol van, stb. Király, aki megteremti. Ott van az első emberpár, szerelmesen, ott van egy gyönyörű édenkert, föl van festve a szint. Utána minden történetben jön a krízis, jön a törés, jön a probléma. Egy Mózes 3, bűnbeesés. Megjelenik egy titokzatos figura, aki hazudozik, aki elcsábít, hogy kikerülnek az eredeti helyükből, és elkezdődik az Isten nagy története. És ugye ez egy óriási kérdés, hogy az Isten nagy történetének mi a középpontja, mi a lényege? Az ítélet? Vagy az ő szeretete és az ő kegyelme? És látjuk, ahogy kibontakozik a történet, már ugye Noéval is látszik a kegyelemnek az üzenete, de ugye elhívja Ábrahámot, ugye ez a következő felvonás, Ábrahám az ősatyák és az ígéret szövetsége, ami alapvetően egy kegyelmi szövetség, az nem a törvényszövetség, az egy kegyelmi szövetség, hogy elkezdődik egy földi történet, hogy az Isten elhív egy népet magának, hogy megújuljon ez a föld, hogy helyre legyen állítva. Utána jön Mózes a törvényszövetségével, ami egy kicsit egy ilyen interim, vagy egy ilyen közbenső időszak, mert ez egy nagyon különleges időszak, és ezt sokszor az Ószövetségbe nem vesszük figyelembe, hogy a törvény szövetsége, ami gyakorlatilag ugye a 2 Mózes, nem tudom én, 15-20 könyv indul az Ószövetségbe, és tart az Ószövetség végéig, az gyakorlatilag egy ilyen antitörténet. Abban az értelemben, hogy Isten köt egy olyan szövetséget, a törvény szövetségét, amit tulajdonképpen a végső célja az, hogy kiderüljön, hogy mi nem működik. Nem tudom, hogy ezt a csavart, ezt amikor az Ószövetséget olvassátok, ezt hozzáolvassátok-e ezt a csavart. Ezért van az Ószövetségben olyan sok harag. Ezért van az Ószövetségben olyan sok ítélet. Ezért nem működik a rendszer. És ezt ugye Pál már az új szövetségben, ezt kőkeményen kimondja a római levélbe, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Értsd, nem származik belőle megváltás, nem származik belőle új élet, nem származik belőle a Szentlélek végső örök ajándéka. Mert a törvény az nem működik. Miért nem működik? Mert a törvény az arról szól, hogy nekünk mit kell csinálni. Kapunk mindenféle erkölcsi és vallásos szabályt Mózesen keresztül. Ugye az embernek az az első gondolata, hogy akkor tartsuk meg. Ugye a hegyi beszéddel is ez szokott lenni, hogy akkor tartsuk meg. Miközben az egész törvényszövetségének, meg amúgy a hegyi beszédnek is, mert az is a törvényszövetségébe illeszkedő beszéd, az a célja, az a legfőbb célja, hogy az ember rájöjjön, hogy ez a történet így nem tart sehová. Hogy a törvény az nem alkalmas arra, hogy az embert újjászüljen, megváltsa, és a Isten szent lelkével megajándékozza. De nem áll meg a történet. Hanem jön Krisztus, jön a főszereplő, felbukkan a színen, és ez a főszereplő egyébként egészen másmilyen, mint amilyennek várják. Teljesen más. Azért, mert az emberek Isten képe ennyire torz. És megjelenik egy egészen más figura a színen, mint akiről várnak. Ez egy újabb óriási törés a történetben. Hogy nagyon nem olyan jön el, mint akit várnak, hogy el fog jönni. És ezért van a nagy félreértés, a zsidóságnak a nagy félreértése, ami egyébként az összes nép és az összes pogány népnek is a nagy félreértése. Hogy milyennek képzeljük az Istent, pedig valójában milyen, az meg Jézus. És utána jön a Jézus Krisztus meghalértünk, feltámad, mennybe megy, és jön egy újabb, a dráma újabb felvonása, ez gyakorlatilag az egyháznak a korszaka, amiben mi most benne élünk. A hatodik felvonás. És utána a hetedikbe pedig jön a kiteljesedés. És az Isten, ennek a történetnek a lényege az az, hogy az Isten elindul az elején, és azt mondja, hogy én ezeket az embereket meg akarom menteni. És amiről a mi szólhat az Isten gyermekeiként, az az, hogy beleáll az ember ebbe a történetbe. Hogy az Istennek van egy megmentő története, ami belesző a világ történelembe egyfajta vörös fonálként, és ebbe a vörös fonálba mi becsatlakozhatunk a magunk helyén. A magunk gyülekezetébe, a magunk munkahelyén, a magunk családjába. És amikor ezt meglátom az életemmel kapcsolatban, akkor látom, hogy van értelme az életemnek. Ez egy új, ugye sokat beszélgetek, viszonylag, lehetne több, de sajnos nincs rá idő meg kapacitásom, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy keresztényeknél is, meg magamnál is, hogy beleragadunk a földi történetünkbe. És hogy egyre jobban biztatom a velem beszélgetőket, hogy én nagyon szeretem a pszichológia tudományát, rendkívül érdekes, és nagyon sok értékes megfigyelés lenne. Csak van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez hogy a keresztény számára, vagy a keresztények számára, így ez az ilyen pop pszichológia, melyiként a maga a tudomány az állít mindenfélét, de valahogy ami úgy átmegy a keresztényeknek, Az nagyon sokszor így a szocializációnak a törvénye. Mert valahogy az lesz, hogy először ugye jövünk egy kicsit ilyen fundi irányból, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, csak Isten számít, meg a Biblia, és akkor egy idő után rájön az ember, hogy azért nem eszik olyan forrónak ását, tehát hogy az ember jó, hogyha a saját lelkével, önismeretével, történetével is foglalkozik. Ugye itt belép a pszichológia, de valahogy a pszichológiából egy olyan üzenet ki, ami arról szól, hogy hát te az apukádnak, vagy az anyukádnak gyakorlatilag az áldozata vagy. Itt pszichológiai törvények uralkodnak az életed felett, a szocializáció törvényei. Kutyából nem lesz szalonna, te már csak így maradsz. Jó megsérültél, jól elcsesztek, és így maradsz. Mert a pszichológia az megmondta. A másik kérdés, hogy a pszichológia nem csak ezt mondja egyébként, mert beszél a személyes felelősségről, stb., de most kicsit hadd védjem. De csak nem ez megy át, hanem a pszichológiából átmegy egy ilyen, kicsit ilyen fatalisztikus, egy ilyen fátum, hogy ugye én az vagyok, amit a szüleim, a társadalom, a posztmodern, meg a nem tudom, az egy kicsit így összegyúrt. És elég torz lett a szobor. És akkor az ember így az ember elkomorodik, elszomorodik, hogy hát hogy lehet ebből kilépni. De értitek, hogy a keresztény örömhír az arról szól, hogy van ebből kiút. Tehát a keresztény örömhír, ha valamiről szól, az, hogy a kegyelem ereje az arról szól, hogy legyen bármilyen törvényszerűség, azt a kegyelem ereje le tudja győzni. Magyarul egy arról van szó, hogy a pszichológiának lenne igaza abban, hogy a múltunk története mennyire meghatározó, és mennyire bele lehet ragadni, mert ebben önmagában van igazság, csak az örömhírnek a dinamikájáról feledkezünk meg, hogy az Isten lelke, nem ereje, az Isten munkája betör ebbe az egészbe, és újat tud teremteni. Meg kiszabadít bennünket. Tehát, hogy nem kell úgy leélnem az életemet, hogy én a szüleimnek, a múltamnak, meg a 80-as évek Magyarországának, meg az egzisztencializmusnak, a posztmodernnek, először az MSZP-nek, utána a Fidesznek, meg nem tudom, mint kinek az áldozata vagyok, és én ez vagyok. Ez az identitásom, ez meghatározza a sorsomat. Hát nem így működik. Tehát ezt merjük elhinni, hogy az Istennek van ereje. Bár, értetek, ha halottakat föl tud támasztani, akkor egy történetet is újra tud írni. És fölül tud írni. És meg tud fordítani folyamatokat. Ez egy óriási üzenet. Mert a nagy Isten nagy története, ami betör a mi történetünkbe, az mindig erősebb, mint az a kisebb történeti szál, ahonnan jövök, ami engem valamennyire, vagy elég erősen, de meghatároz. De a nagy történet győzedelmeskedik a kis történetbe, de úgy győzedelmeskedik, hogy nem elnyomja, hanem hogy forradalmasítja, megújítja, meggazdagítja. Változás van. És nagyon sokszor fölteszem ezt a kis lemezemet ilyen beszélgetésekben is, mert ugye nagyon, nagyon gyakran elő ez a típusú életérzés, és persze végighallgatom a szomorúságot, meg a fájdalmat, hogy ugye mi volt a múltban. De az első, amit érdemes elhinni, hogy nem kell a múltba beleragadnunk. Van egy másik történet, és ez a történet, ez erős és hatalmas. És én is azt tapasztalom a saját életemben is, hogyha lassú is a folyamat, de igenis fölülírja az Isten. Azt, amiből jövök. Fölülírja és megváltoztat. Ezt az Istennel együtt keresztül és építs embereket. Ezt akartam így egy külön előadásba kiszervezni, mert most mondhatnátok, hogy akár ez a hasalkos gyalapíts előadásba is beleférhetne, vagy akár a tegnapi szeretet kapcsolatos előadásba is beleférhetne, hogy azért különböztessük meg. Tehát nem szerettem a profán meg a szentnek az elválasztást, de azt sem szeretem, amikor meg elfelejtjük a megkülönböztetést, hogy nyilván van olyan, hogy az ember a földi dolgokba beleviszi az Isten erejét, bölcsességét, megújító erejét, meg van az, hogy magát a gyülekezetet építjük. Az embereket építjük. Az fontos, hogy én elsősorban nem a falevél sepregetése gondolok gyülekezetépítés alatt, mert egyébként Pál sem erről beszél, hanem arról, hogy mi hitben, szeretetben egymást építjük, bátorítjuk, vigasztaljuk, intjük. És ez a nagy történet. A lényege, mert ezen keresztül tör be az Isten megmentő keresztül áram át a világi munkánkba, az összes szeretett kapcsolatunkba, az élet ödömeinek az élvezetébe. És a történetnek van egy olyan vége, ami nem vég, hanem egy elképesztően katartikus és leírhatatlan beteljesedés vár ránk. És én azzal egyetértek, mert ugye Marx, ugye a vallás, a nép ópiuma, ugye sokat küzdünk, hogy a kereszténységből ne csak az maradjon meg, hogy majd egyszer a mennybe jó lesz, hanem hogy itt a földön is tud változást hozni, valódi változást hozni az evangélium ereje. Ez egy fontos hangsúly. Csak egyébként a mostani világ az szerintem inkább abba az irányba tol bennünket, hogy felejtsd el a nagy távlatot. Mert minden erről a világról szól, és a kereszténység már kezd átesni a ló túlsó oldalára is, hogy na ebben a világban hogyan tudok építkezni, érvényesülni és kibontakozni. Miközben a nagy történet, értetek, az egy nagyon fontos küzdelem, hogy a nagy történet az nem... nem egy óriási, egy örökkévaló távlatnak az elején vagyunk, van az a 70-80 év. Hogy ez azért baromira nem mindegy. Mennyit a nagy történet, hogy az életünk értelmét. Kezdtem egy kis összefoglalást is a volt szó ebben a 5 plusz 1 előadásban. Ugye a bevezető előadásban és az 5 isteni célról szóló előadásokban. Nem ugyanabban a sorrendben fogom most elmondani, ahogy az előadások voltak. Ugye mi az az 5 isteni cél, ami értelmed az életünknek? Ugye az első, erről tegnap volt szó, hogy gyakorlatilag építs szeretet, tehát a kapcsolati fókusza az életünknek, ez egy alapvető dimenziója. És ezt kihagyjuk, akkor egy nagyon jelentős dimenziót hagyunk ki, akárha nincsenek barátaink, vagy vannak, de nem elég mélyek a barátságaink, vagy a párkapcsolatunkat, házasságunkat éljük meg úgy, hogy megreked egy bizonyos szinten, és nem folytatódik tovább a mélyülés, akkor valami óriási ajándékot, valami óriási célt hagyunk ki az életünkből. Ugye a második, ez a has, alkos, gyarapíts Isten munkatársaként. Ugye az embernek az egyik nagy dimenzió, ez a kapcsolati dimenzió. Ugye azért, mert Isten is maga is egy kapcsolat. Ugye erről beszéltem tegnap. És a másik nagy dimenziója az embernek az a hivatása, az aktivitása, az, hogy a világ arra teremtetett, hogy a világon uralkodjon, hogy a világot megváltoztassa, hogy a világban egy csodálatos kultúrát hozzon létre. És hogy ebbe is beszállhatunk, az Isten munkatársaként. Most zárójel, de az én életemben, ugye mivel én olyan munkahelyen dolgozom kvázi, ami inkább tartozik a nagy történethez szorosan, ezért én ezt a munkát leginkább így a háztartásban, a háznak a karbantartásában, a hátsó kert karbantartásában, az autónkkal való törődésbe próbálom megélni, hogy én Isten munkatárs, már legalább azt a kis pár száz négyzetméteres birodalmat, ami rám van bízva ebből az óriási földből, hogy legalább már azt az Isten munkatársaként tartsam rendbe, állítsam helyre, és hogy hassak a gonoszság erői ellen, meg a káosz erői ellen, meg a kosz erői ellen, amik ugye fölbukkannak rendszeresen csomók formájában, meg hasonló formájában. És ugye egészen más is ránézni egy mosogatásra. És én is ismerem azt az élményt, amikor az ember így a mosogatógépet, és akkor azért, hogy mi az értelme ennek, ugye a klasszikus ördögi, most ezt bepakom, elmosom, újra koszos lesz, most ezt meg... Úgy ez a Prédikátor könyve életérzése. Egy ilyen, hát minden hiába valóság, aztán erőködés. De van időnként olyan is, hogy azt látom, hogy nem. Én is a királynak a fia vagyok, ereszem el a nagyra vágyásomat, mert nyilván ez az egyik probléma, hogy ugye túl kicsi az a mosogatógép, meg nem elég látványos. Én a király fia vagyok, hassunk ellene a káosznak. Isten munkatársa vagyok, Istennek tényleg olyan fantasztikus a személyiség, hogy szerintem ő szeret mosogatni is. Tehát nem csak az ilyen, az evangelizációt szereti, hanem szereti a mosogatást is, a mosást, a porszívózást. Az most már én is kezdek rákapni, most már elkezdtem megszeretni a porszívózást, mert hogy az olyan izgi, hogy így, ráadásul egy ilyen VD4-es nagy kercsel porszívónk van, direkt vettem a nagyházba egy ilyen, ez egy ilyen ipari jellegű porszívó, iszonyat erős, tehát bármit eltüntet gyakorlatilag, ilyen kis köveket is el tud tüntetni, és akkor így megyek, és akkor tudjátok, ilyen akcióhősnek érzi magát az ember, hogy így tudod, és így tűnnek el a dolgok. És végre van hatása az életemnek, tudod, és látom. És élvezem, azt kezdem megszeretni a porszívózást. És ugye nem mindegy, hogy az ember ebben mit lát, hogy most akkor megjön újra a por, vagy ezt az utóbbit, amit próbáltam ilyen vidáman előadni. Fedezd fel, ismerd meg egyre mélyebben Istent, a világot és önmagadat. Ugye erről is beszéltem, hogy a tanulás a sokszor ilyen negatív felhanggal marad meg az életünkből, miközben nekünk embereknek, hogyha egy tág értelemben értjük, ez egy óriási elhívásunk egészen egyszerűen a megismerés. És gyakorlatilag mindennek a megismerése, beleértve a teremtőnek is, meg a teremtettnek is, a teremtett világnak és a teremtett embernek a megismerése. És egy fantasztikus, tehát az érdemes megismerni, mert egy fantasztikus kincs van benne elrejtve. És hogy arra meg felszabadítanék mindenkit újra és újra, hogy az egyéniségéhez mérten találd meg azt a dimenziót. Tehát nem kell olyat tanulni, amit nem szeretnél, ha nem muszáj. Hanem, hogy találd meg akár a kis szabadidődben is az, hogy mi az, ami úgy igazán kell. És akkor rájezzel ennek is az ízére. Ugye nekem ez most a táplálkozás tudomány. Meg a receptek. Ugye erről volt ma szó. Ments és építs embereket a nagy történet részeseként, Isten szeretett gyülekezete számára. És most így az utolsó helyre tettem ezt az élvez Isten minden kisebb-nagyobb ajándékát neki hálásan. És gyakorlatilag ugye szerintem észrevehető, és remélem, hogy nem maradt ki belőle semmi, de hogy értedek, hogy ez tulajdonképpen a hétköznapi, meg akár a vasárnapi életünknek tulajdonképpen minden dimenzióját lefedi. Mert vagy kapcsolatokról van benne szó tulajdonképpen, vagy valami alkotásról, aktivitásról, vagy a pihenés, gyönyörködés, szabadidő kategóriáról, vagy közvetlenül ugye a gyülekezeti közösségről, szolgálatról, munkáról. És mi maradt ki? És maga ennek előfeltétele, hogy nyilván az, hogy megismerjem, az előfeltétele mindennek, hogy tudjak vele élni. Kiállok a képből, mert egyébként fényképezzétek, de hogy ezt el szoktuk küldeni egyébként PDF-be. Tehát én ezt átteszem ezt a PPT-t PDF-be, és utána erre a levlistára, amink van, azt felszoktam, vagy felszoktuk oda tenni. Ugye pár dologra hadd hívjam fel a figyelmet ezzel az öt céllal kapcsolatban. Az egyik az, és ez a leghangsúlyosabb, hogy vegyétek észre, hogy ez nem csak ilyen kegyeskedő izé ott, hanem mindegyik célba van foglalva az Istennel való kapcsolatiság. Mert egyébként azon áll és bukik, mert értek, hogy mindegyiknél, tehát ha kapcsolatainkat úgy élem, vagy a kapcsolataimat úgy élem meg, hogy ugye nem az Isten szeretetéből merek élni közbe, akkor mi lesz belőle? Erről beszéltünk, bálványimádás. Magyarul elkezdek a kapcsolataimból élni, és az egésznek elvész az öröme, a beteljesedése, az értelme, a lendülete, mert valójában az emberek sose fogják tudni betölteni azt, amit csak az Isten tud betölteni. Ugyanígy a hassalkos gyarapicsnál is. Hogyha megfeledkezem arról, hogy én az Isten munkatársa vagyok, az ő elhívottja vagyok, hogy én vagyok az egyik királyfi, akinek a birodalom egy része rá van bízva, hogy sáfárkodjak vele, hogyha erről leveszem a tekintetemet, akkor jön a munkaalkoholizmus, vagy a munkakedülés. Ugyanígy a megismerésnél is, hogy értetek, a tanulás ugyanúgy tud bálvány lenni. Az én életemben ez egy nagy bálvány volt, hogy az vagyok, amit tudok. Hogy nem tudom, szépségbe, erőbe, műszaki tudásba felvenni a versenyt, majd filozófiába, meg teológiába. Én leszek ugye a professzor, a püspök, minden én leszek, és én leszek a 21. század legnagyobb teológusa, és az ember elkezdheti keresni benne az identitását, ugyanúgy bálványként kezelve a tudást. Azt, hogy ebből ne legyen bálvány, annak az előfeltétele, hogy azt élem meg, hogy az Isten elhív valamire, egy részre hív el, vele együtt ő adja a világosságot, tehát nem én vagyok az okos, hanem hogy tudom, hogy minden megismerésben Isten az, aki adja a világosságot, és ez nem csak a Bibliára igaz, mert ezt el szoktuk tenni, hanem mindenfajta megismerésre, világi típusú megismerésre is igaz, hogy Isten adja a világosságot és a megértést. Hát a negyediknél ezt még ugye magyarázni se kell, bár ott is van a szolgálat, ugye Isten kikedül a forrásból, meg a képből, és ott marad a szolgálatnak a bálványa a gyülekezetbe. Ott ugyanúgy ezt el lehet játszani. És ugyanígy az örömöknél is. Ha az örömeimnek a vége nem Istenben van, most hagyj fogalmazzak így, akkor ugye magába az örömbe keresem a végső beteljesedést, és ezért elkezdem az örömeket ismételni, és így válok függővé valamivé. Mert az magától a fizikai örömtől várom a beteljesedést, amit sose fog megadni, de állandóan elkezdem ismételgetni. Ugye minden függésnek ez az alapja. Hogyha a fizikai dolgokat úgy élvezem, hogy közben megélem azt, hogy, hogy én ezeken keresztül magát Istent élvezem, hogy magát az Isten ajándékát látnám, hogy neki vagyok hálás, hogy a értitek, hogy az Istennel való kapcsolatomban van meg a helye annak az ajándéknak, amit élvezek, akkor ugye leáll a függőségnek a rendszere. Mert az emberi szív megtalálja a beteljesedését a vétel magában az örömbe, hanem abban, aki az örömet adta. Egy következő, hogy vegyétek észre, ugye meséltem a bevezető előadásban erről, hogy így összegyűjtöttem azt, hogy nagyjából mire vágyik az emberi szív, hogy egy igazi maradandó, sőt örökké való dologra, hogy túlmutasson az ember önmagát, hogy örömteli legyen, hogy betöltse azt az ürességérzést, hogy lázba hozzon, hogy nem egyedül, hanem közösségben, és hogy egy nagy történet részese legyünk. És vegyétek észre, hogy ez pont az. Persze ez így egybeszövődik, tehát nem tudom kiosztani célokként, de hogy értitek, hogy az, amit az Isten eltervezett a számunkra, és azok a célok, amiket elénk lefest, meg megad, az egyébként amúgy pont az, amire vágyunk, és ezen egyébként semmi csodálkozni való nincs, mert ő teremtett meg minket a vágyainkkal. Tehát ő ezért tudja, hogy milyen célokat érdemes az ember elé állítani. Egy következő, ez a tudatosságnak a kérdése, erre már utaltam, csak szeretném külön kiemelni, hogy általában ami szokott lenni, hogy valahogy, hogy a tudatosságnak a szintjén elveszítjük ezeket a célokat, hogy valójában mi ebben a történetben, ebben a célokban éljük az életünket, egyszerűen a tudatosságunk szintjéről ez kikerül, és ott marad, amit hát úgy csinálni kell, mert be kell menni dolgozni, meg el kell mosogatni, meg nem tudom, mit kell csinálni, és kikerül a tudatosságnak a szintjéről. És ugye az Isten lelke azt végzi bennünk, hogy újra és újra emlékeztessen, hogy nem. Nem egyszerűen arról szól az életem, hogy ellátom a házi munkát, az előadásokat megtartom, stb., hanem ezekről a nagy célokról szól az én életem. És ezt nekem is szükségem van újra és újra tudatosítani. És értsétek jól, nem az alcélokkal van a baj, mert nyilván ezek a célokat, és ez az, amit helyettetek nem tudok elvégezni, ugye le kell bontani alcélokra. Hogy jó, kik azok az emberek? Én pontosan hol hatok, alkotok és gyarapítok? Melyek azok az élvezetek, amiket Isten konkrétan nekem készítettem most ebben az életfázisban? De amikor csak az alcélok vannak előttem, és a főcélok kikerülnek a lelki szemem elől, akkor megint az értelmetlenség érzés fog rám törni. Egy következő, amit így ebbe a szóba foglaltam össze, az egyensúlynak a kérdése. Tehát, hogy vegyétek észre, hogy ez úgy van kitalálva, hogy éppen minden embernek, ez az öt cél az, ami értelmet tud adni az életének, csak nagyon sokszor ugye az van, hogy rákattanunk valamelyikre. Mondjuk valaki rákattan a munkának a világára, a második célra, és teljesen elhanyagolódik a többi, és ezért óhatatlanul azt fogja meg fog érni, értitek, egy ilyen erős hiányérzetet, vagy egy ilyen torzulás érzést, vagy nem érzi a beteljesedettség érzését, azért, mert tulajdonképpen mind az ötre az embernek szüksége van arra, hogy megélje, mert erre vagyunk teremtve. Az már egy másik kérdés, ugye ezt fölvetem, hogy időszakokba, életfeladatokba lehet, hogy ezeknek az arányai változnak. És ettől meg nem kell kétségbe esni, hogy valaminek esetleg leesik a szintje, valamelyik meg hangsúlyossá válik bizonyos életfázisokban. Mondjuk én, amikor egyetemista voltam, akkor nyilván a harmadik cél az nagyon, nagyon fönt volt, és rengeteg időt tudtam tölteni, akár tanulással, akár bibliaolvasással is, és egyszerűen egy csomó időm, energiám arról szólt, hogy megismerek. És nyilván a többi az meg alá megy ilyenkor. De hogy alapvetően úgy vagyunk kitalálva, hogy legalább valamennyire, legalább egy kicsit mindegyiket megéljük. És az meg mindig árulkodó tud lenni, amikor valamelyikre nagyon rákattan az ember, és a többi meg el van felejtve. Hogy ez egy árulkodó jel, hogy itt most már megint bálványá vált valami az életembe. Ahelyett, hogy megélném az életnek a teljességét, ahogy az Isten adja. Egy következő, hogy hogy azért is érdemes az Isten pozitív céljaiért élni, mert ez is egy ilyen rossz dinamikájú keresztény hozzáállás tud lenni, hogy nekünk keresztényeknek ugye mi a dolgunk, hogy harcoljunk a bűn ellen. És akkor az ember reggeltől estig, ugye más, nekem volt azért ilyen időszakom, már Isten már leszoktam róla, hogy így föl kell az ember, és akkor hopp, ott egy kísértés, és akkor ezt is le kell győzni. És akkor az egész nap az arról szól, hogy mintha egy ilyen, nem is, mint egy ilyen démonokkal és kísértővel tele világba élnék, ugye semmi Isten, semmi pozitívum izé, és akkor mindig valamit le kell győzni. És valaminek ellen kell állni, és akkor akkor jön a nyár, akkor jönnek a lányok a ruháikkal, akkor annak áll az ember, mindig van valami, aminek ellen lehet állni, a belső kísértésem, és akkor máshol se szól az életem, mint hogy én a bűnnek ellen állok, csak amúgy semmi tartalma nincs így az életnek. És ugye ez egy nagy igazság a függőségekkel kapcsolatban is, meg mindenkel kapcsolatban is, hogy ez egy rossz fókusz, amikor valami ne. Ez nem fog, nem. Amikor pozitívra fókuszálunk, kiszorítja a negatívat. Ezért érdemes a pozitívumokkal foglalkozni. Mert ha telepakolom az életemet ezekkel, akkor már nincs az embernek annyi ideje, meg szellemi energiája, kapacitás, hogy a negatívokkal, a negatívon járjon állandóan az esze. Tehát ez kontraproduktív, ez a felszólítás, hogy ne bűnözz. Mert alapvetően a bűnt állítja az ember gondolkodásának a középpontjába, és akkor máshol se szól az ember élete. Igen? Hát a negatív példára, de igen. Ugye, hogy nem megy el háborúba, hanem inkább otthon marad, nem a helyén, és akkor az ember persze küzd, ha tud a kísértésekkel. Igen, erre gondoltam. Egy következő, ez a, hogy konkrétizáld. Hogy ez az előadás sorozat akkor éri el a célját, hogyha te magadnak lebontod, és elvégzed, és utána elvégzed ezt a munkát, és egyébként szerintem ez nem egy akkora, tehát szerintem ez nem hónapok kérdése, hanem lehet, hogy órák kérdése, hogy az ember legalább a jelenlegit lője be. Hogy most vannak valamennyi kapcsolatom, van valami munkám, valamit élvezek az életemben, és akkor értek, már legalább ami van, azt emeljük föl erre a szintre, hogy tulajdonképpen ez történik az életemben. A másik tanács pedig nyilván az, hogyha valahol azt érzed, hogy érdemes lenne változtatni, akkor meg változtass, vagy próbálj meg rajta változtatni. De én alapvetően inkább az elsőre bátorítanálak titeket, mert ez az, ami igazán hiányozni szokott, hogy még a meglévőt se helyezzük el abba az isteni keretrendszerbe, amiben elhelyezhetnénk. Csak mindig a földi alcélokat látjuk a tekintetünk előtt. No, hát köszönöm, hogy meghallgattatok, meg végighallgattatok. Köszönöm a figyelmet, meg egyébként ez egyáltalán nem természetes, hogy ilyen sokáig egy emberre élőbe figyeltek, meg figyelnek emberek. Szerintem ez egyre kevésbé természetes. Mert nem tudok egy podcast lenni, meg egy ilyen videó, ahol vannak ilyen bevágások, vagy így igyekszem bemozogni, meg ilyen kis effekteket csinálni közben, de hát ez nyilván nem olyan, mint egy amerikai akciófilm. Úgyhogy köszönöm, hogy végighallgattatok. Bátorítalak arra, hogy nekem az én személyes életemben ez adott. Nem vagyok azóta 100%-osan boldog, amióta ezt megírtam, ezt a kurzus, de hogy újra és újra van mire emlékeznem, amikor meginog, és én ez a típus vagyok, hogy meginog az életem értelme, akkor van egy keretrendszerem, amihez tudok futni, hogy most nekem mit lenne érdemes látni az életemben. Hogy túllássak a láthatókon, hogy ezt lássam meg újra. Mert nekem a második cél az, amiben nagyon gyakran ezt újra és újra meg kell tennem. És még egyszer hirdetem az, hogy ugye van ez a pontjézus.hu, aminek ez tulajdonképpen az egyik kurzusa, most is szerintem hosszabban hallgathattátok meg, de rövidebben ugye ez jelenleg olvasható, egy-két hónap múlva meg remélhetőleg videón megnézhető ez a kurzus, ez céltudatos élet a címe magának a kurzusnak. Ez egy bejelentkezős felület, tehát nem olyan, mint a YouTube, hogy csak az ember megnézi, hanem bejelentkezünk, kirendel a szolgálói csapatot egy e-mentort, akivel majd lehet beszélni, ilyen kérdések alapján, vagy bármiről, ami ezzel kapcsolatban érdekel, és úgy az ember ezt el tudja végezni, ezt a kurzust, amennyiben, mint összefoglaló, ez érdekel valakit. Fiúság Akadémia. A Józsi mondja, hogy beszéljek egy kicsit a Fiúság Akadémiáról, mert ez többekben fölmerült ez a kérdés. Én most úgy találnám a legkönnyebbnek, hogyha illusztrációként egyszerűen a honlapra mennénk föl. No, tehát a Fiúság Akadémia az egy felnőtteknek szóló alapvetően, de középiskolások jelentkezését is időnként